felfogtam-e azt, hogy mi a tűzzel játszunk. Uh-huh. És nem értettem, hogy mire gondol. De most utólag már úgy, hogy a Pressburg is sikeres lett, a Hancsowski is sikeresen teljesít a mozikban. Megértettem, hogyha elbuk az egyik vagy a másik projekt, valamelyik alkotás, vagy mind a két alkotás, akkor azzal a következő X évre kilőjük annak a lehetőségét, hogy erre igény van. És erre hivatkozva már bárki megvonhat bármilyen támogatást, vagy egyáltalán a témában senki nem fog majd lehet, hogy olyan témák után nyúlni, ha azt látja, hogy a közönség részéről erre nincs igény.
Ez itt az adásidő, a Ma Hét Média Család podcast műsora Hajtman Gáborral. Közelmúltban mutatták be Hancsowski Béla történetét feldolgozó filmet. Az érdekes felvidéki magyar történetet több délszlovákiai városban és településen vetítik. Miért fontos ez az elfeledett, a felvidéki magyarság történetét érintő téma? Miért merült feledésbe Hancsowski Béla története, aki a II. Világháború után Tornaján felrobbantotta a helyi csendőrség épületét? Hős volt vagy bűnöző? Példakép vagy elrettentő példa? Miért a közöny jellemzi a felvidéki magyar közösséget, és mit üzen ez a történet a mai kornak? Lackó Sándorral, a film rendezőjével és producerével beszélgettem. Érdemes velünk tartani. Üdvözlöm az adásidő hallgatóit, és köszöntöm mai vendégemet, Lackó Sándort, rendezőt, producert. Szervusz, Sanya, és légy üdvözlőve nálunk.
Szia.
Hát egy nagyon fontos és hasznos film készült el, Hancsowski Béla történetét vittétek vászonra. Ez egy nagyon megosztó téma, érdekes téma, hogy a két világháború között játszódik. És hát arról, hogy miről is szól, akkor azt kérlek, meséld is el, hogy miért volt olyan fontos, hogy egyrészt erről a témáról készüljön film, és Hancsowski Béla történetét megörökítsétek.
Hát bár azt mondjuk, hogy Hancsowski Béláról szól ez a film, azért nem csak Hancsowski Béláról szól, és talán ez egy nagyon fontos momentum ennek a válasznak, ugyanis a film 1945-ről szól, és arról a hangulatról és lelki állapotról, amelyben a magyar közösség találta magát Csehszlovákiában. Tehát amikor átveszik az oroszoktól a hatalmat, és megkezdődnek a retorziós intézkedések, mint az anyásoknak a kiutasítása, beszedik az emberek rádióit, megtiltják azt, hogy az utcán magyarul beszéljenek az emberek, és hát a helyi nemzeti bizottságokból is kitolják a magyar lakosokat, illetve a magyar anyanyelvű embereket, és lényegében megkezdődik az a fajta etnikai tisztogatás, amely a kassai kormányprogrammal csúcsosodik ki. És hát ebben a légkörben, ebben a millióben nem csak Tornaján volt bizonytalanság, hanem az ország különböző részein is, de konkrétan Tornaján történt meg ez a konkrét eset, amikor egy 19 éves srác többet magával, akit úgy hívtak, hogy Hancsowski Béla, kézigránátot vág be a helyi nemzetbiztonság épületének ablakán, és lényegében felrobbantja azt, és az épület használhatatlanná válik, és egy csodával határos módon senki sem sérül meg, illetve ha jól emlékszem, akkor a rendőrségi jelentésben a szilánkoktól megsérült néhány rendőr, de gyakorlatilag ez egy vértelen cselekedet volt, egy saját elmondása szerint egy tiltakozás az ellen, ami épp történik az országban, és amivel fel akarja hívni a külföldnek a figyelmét arra,
hogy mi történik. A közösség figyelmét, ugye, mert hát ez egy válaszreakció volt, ugye ebben a...
Nem csak a közösség figyelmét, hanem talán inkább valamilyen külső erőknek, tehát inkább azt mondanám, hogy talán a nyugati hatalmaknak a figyelmét arra, hogy mi történik, és hogy ne engedjék, hogy tovább folytathassa a csehszlovák államhatalom azt, amiben belekezdett, de gyakorlatilag az ügy az figyelmen kívül marad, ellenben a csehszlovák állam és mondjam, a saját malmára hajtja bele a vizet, és többek között ezt az ügyet ügyre is hivatkozik akkor, amikor azt a nyilatkozatot fogadja el a Szlovák Nemzeti Tanács, hogy miért van szüksége arra, hogy a magyarokat kitelepítsük az országból, és hogy miért fasiszták a magyarok, és lám, itt van ez az eset, amely megmutatja, hogy a magyar kisebbség az veszélyt jelent a szlovák népre nézve.
Azért érdekes, illetve egyben kijelenthető az is, hogy a téma nagyon megosztó, hiszen azért ez egy nem mindennapi eset volt, ugye erről nem is beszéltek a tornaljaiak, és hogy úgy tudom, ugye azért hát nem mindenki vetemedik olyan cselekedetre, mint Hancsószki Béla, ugye robbant, mert hát ugye ez egyfajta erőszakos cselekedet volt, és ezért is megosztó a téma, de hát ugye, hogyha azért az ember elgondolkodik azon, hogy abban a helyzetben, abban az esetben, ugye tehát ugye gyakorlatilag nincs semmi más lehetőség, amivel ugye harcolhatsz a jogaidért, vagy kiállsz a közösségedért, akkor ugye ilyen dolgokhoz is vetemedhet az ember, de ugyanakkor mégis hogyan viszonyuljon ehhez egy átlagos felvidéki magyar?
Szerintem egyáltalán nem megosztó ez a téma, de találkoztunk ezzel a véleménnyel, hogy illetve nagyon sokszor ért minket az a gyanú, hogy mi egy olyan filmet fogunk készíteni, amely egy erőszakos cselekedetet glorifikál. Azt hiszem, hogy ez nem csak, hogy azt hiszem, de úgy látom, hogy ez egyáltalán nem következett be, és nem igazolódott be ez a gyanú. Mindenki, aki valamilyen formában kapcsolatba került a filmmel, az megértette, hogy miről szól ez a történet, és azt hiszem, ennek köszönhető az, hogy egy olyan összefogásban sikerült elkészíteni magát a filmet is, amelyhez mindenki hozzá tudta adni a nevét, függetlenül a politikai irányultságától, vagy térfelétől, mert közös volt a cél, hogy mindezt elmondjuk, és ezt nagyon, hogy is mondjam, lehet, hogy több ideig tartott elmagyarázni ezt az embereknek, de azt hiszem, hogy ennek egy új standardet kellene képeznie abban, hogy mi közösségként hogyan működünk. Hogyha van egy közös célunk, akkor azt miképp tudjuk megfogni azt a gyeplőt, kulturális, vagy a politikai, vagy a társadalmi térfélnek a különböző oldalairól, mert most is erre van szükség.
Merjünk kiállni magunkért, ugye, tehát, hogy azért azt látni, hogy a társadalmon belül hiányzik az, hogy felváljuk magunkat, illetve a közöny ez uralkodott el nagy részt az utóbbi időben.
Igen, és tehát amikor arról beszélünk, hogy ez egy kontroversz téma vagy sem, akkor lehet, hogy a cselekedet miatt ítéljük ezt meg, tehát hogyha magát a robbantást veszük, akkor maga a robbantás egy erőszakos cselekedet. Úgy gondolom, azért ezt rá lehet húzni nagyon sok mindenre. És azt is, hogy nem szabad csak egy térfélről vizsgálnunk, ez sem, mint ahogy, nem tudom, a katonákat sem állítjuk ez elé, a megítélés elé. Tehát, ha egy katona fegyvert ragad, és harcol a hazájáért, akkor mit gondolunk róla, akkor most ő egy gyilkos? Vagy ha a bársonyos forradalomban, amikor a szabadságukért állnak ki az emberek, és közben megrongálják a rendőrautót, akkor vandálok? Tehát azt hiszem, hogy ez egy nagyon sokrétű kérdés, és nem szabad kizárólag csak a robbantásnak a cselekedetét néznünk, és ezért is mondtam, hogy ez a film elsősorban nem egy robbantásról szól, mert a robbantás az már csak egy sokadik következménye volt mindannak, ami történt 1945-ben.
Erre még akkor visszatérünk, de térjünk most rá arra, magára a filmre, hogy mikor fogalmazódott meg bennetek az, hogy egy ilyen filmet készíteni fogtok, illetve hogyan alakult, kik támogattak benneteket, illetve miért ezt a műfajt választottátok?
5 évvel ezelőtt kezdtük meg ezt a munkát, és akkor valójában ez egy két történetes filmnek indult. Az egyik, tudtuk azt, hogy megtörtént Tornaján ez az eset, erre Popéi Árpádnak az egyik korábbi cikke, amely nem tudom, 15 évvel ezelőtt jelent meg, volt az egyik támpontunk, a másik Gál Imrének az írása, aki a rendszerváltást követően már visszaemlékezések formájában leírta azt, hogy mi történt. Valamint ott volt még a nátszegi eset, amikor a civil lakosság összetűzésbe keveredik, és konfliktusba, majd később fegyveres konfliktusba keveredik a katonasággal, a csehszlovák katonasággal, és a kettőben valahol az ellenállásnak a fő motívuma volt az, amelyet elkezdtünk kutatni, vagy amelyen elindultunk, és az is volt a filmnek az első munkacíme, hogy az ellenszegű lők, mert ezt az ellenállást akartuk ezen a két történeten keresztül bemutatni, de végül is a nátszegi esetet nem sikerült, pont a Covid idején történt ez a forgatókönyvfejlesztés, felgöngyölítenünk, különböző okok miatt az egyik az, hogy aki még személyesen érintve volt, az már nem kívánt diktafonra vagy kamerára beszélni. A másik pedig, hogy történetileg nem találtuk meg ezt a végét. Tehát az, hogy volt egy konfliktus, az még, abból még nem lesz egy film, hanem kellene közé karakterek és személyek, akik viszik mindezt. És végül is a felkutatott sok száz oldalnyi anyag lehetőséget adott nekünk arra, hogy a Hancsovszky Bélának a karakterén keresztül, hogy megismerjük ezt a karaktert, hogy a bírósági, a rendőrségi jegyzőkönyvek nagyon gazdagon leírják azt, hogy nyilatkozik, hogy miket mond, és
volt miből dolgozni, meríteni.
Pontosan, ugye? És volt miből visszavezetni, és visszaírni ezt a karaktert, és ezeket a diskurzusokat mi bele is vittük a filmbe, tehát amikor zajlik a kihallgatás, akkor pontosan az hangzik el, ami le van írva a bírósági íratokban, nyilván néhány mondat kihagyásával, de gyakorlatilag megegyezik mindezzel, és ekkor döntöttünk úgy, hogy maradunk a tornaljai esetnél, és ezen keresztül próbáljuk meg bemutatni a 45-ös évet.
Kik voltak a támogatók, illetve hogyan készült el a filmet?
A film gyártója az a Fórum Kisebbségkutató Intézet, és az én cégem a Prestige Eserom, aki megbízást kapott az intézettől a filmnek a lebonyolítására. A támogatók közé, tehát több pillére volt a támogatóknak. Itt egyrészt kaptunk egy támogatást a Kisebbségi Kulturális Alaptól 2022-ben, majd magánadományokra bíztuk a következő finanszírozási pillért, ennek is két része volt. Volt egy előfinanszírozási kampány, amely lényegében egy ilyen társadalmi megrendelésként szolgált, ahol bárki 5-10 euróval is hozzájárulhatott, és bár nagyon sokan úgy gondolják, hogy hát ez az 5 euró, az mit fog segíteni egy ekkora filmen, rengeteget tud segíteni, és hatalmas morális támogatást tud nyújtani. Úgyhogy bár azóta sem láttam hasonló kezdeményezéseket, de ezúttal szeretnék mindenkit bíztatni arra, hogy szavazzon, mert gyakorlatilag ez is egy szavazás, és az ember a pénzével szavaz. Még ha 1 eurót is bedob a közösbe, de oda kerül a neve, és ez egy hatalmas támogatást tud jelenteni egy filmnek az előkészítésében és az utóéletében is. Tehát megvolt ez a korai kampányunk, majd jött egy későbbi, amikor már elkészült a film, ugye itt volt egy bukott támogatásunk 2023-ban, amikor nem sikerült pénzt szereznünk, illetve pénzt nyernünk az utómunkára. Ekkor egy hatalmas segítség volt a CEF, a Közép-Európai Alap, akik segítettek a filmnek az elkészítésében, valamint további magánadományokból, illetve Magyarországon a filmirodának, a Magyar Nemzeti Filmirodának a filmszakmai támogatását és az audiovizuális alapnak a filmszakmai támogatását élvezve készítettük el.
És ugye hát magára a film műfajára térünk akkor rá, ugye ez egy játékfilmes elemeket tartalmazó dokumentumfilm. Mennyire volt ez tudatos, hogy így készüljön az a film?
Az volt tudatos, hogy az előző filmjeinkből okulva, amelyek gyakorlatilag egy pár ezer eurós költségvetésből készültek csak, és nem volt lehetőségünk arra, hogy játékfilmmel dolgozzunk. Ezek egy beszélőfejes dokumentumfilmek voltak, amelyek a visszaemlékezésekre támaszkodtak. Tehát a rögzített visszaemlékezőknek mondhatjuk úgy, hogy egy szuper katja volt, egy narrátor kiegészítve. Uh-huh. Láttuk azért azt, hogy ennek megvannak a határai, és hogy nagyon sok vizet nem fogunk tudni megmozgatni, mert hogy egy nyugati fesztiválra kikerüljünk, és hogy például megtegyük azt, amit mondjuk Hancsowski nem tudott megtenni, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy mi történt, vagy hogy milyen folyamatok zajlanak, ahhoz nagyot kell álmodnunk, és álmodtunk egy hatalmasat, de akkor még nem igazán volt számunkra sem tiszta, hogy mit fog jelenteni mindez, hogy milyen stílusban. Különböző reklámokat forgatok, videoklippeket, ahol már dolgoztunk együtt színészekkel, de ezek, hogy is mondjam, rövid távú projektek, tehát legjobb esetben is ezek párnapos projektek. Uh-huh. És dramaturgiailag azt mondhatnám, hogy talán egyszerűbbek is, mert nem fut ilyen sok szálon egy történet. De valahol ez volt az alapja mindennek, hogy összeszerettük volna gyúrni. Mindig, amikor hiányzott egy elem ahhoz, hogy elmeséljünk egy történetet, ugye azért az ember nem akar 80 percen keresztül egy ülő embert nézni, vagy több ülő embert nézni, akkor egy új eszköz felé nyúltunk, és így jutottunk el oda, hogy van egy gyakorlatilag egy időben mozgó, interaktív narrátorunk, aki egy fiatal történész, akit Oszlik Péter játszik, és próbálja felgöngyölíteni az esetet, hogy sokkal fogyaszthatóbb legyen, és hogy azokat a nehezebb témákat, amelyeket szóban talán 5 vagy 10 percig tartana elmondanunk, azt lehet, hogy egy másfél perces jelenetben a filmtechnikai eszközök segítségével, meg a metakommunikációval, meg az asszociációkkal könnyebben el lehet mondani, és valahogy ebből a kavalkádból született végül a film.
Sőt, ezért is ilyen érdekes egyébként, mert ugye azért ez izgalmassá, érdekesebbé, mert a néző kap egy teljes képet, tehát hogy nyilván látja a jelenetet, ugyan elmeséli a történész, hogy mi történik, és aztán ugye az újkorban is ugye az, hogy kutatja, tehát mai kor szellemében, hogy jó be van mutatva az, hogy tényleg nem tudunk erről semmit.
Meg van egy visszacsatolás, igen. És azt hiszem a jelenben, és ez nagyon fontos, mert tehát én a Covid alatt már azelőtt is úgy gondoltam, hogy semmi, nincs garanciánk arra, hogy ne történjen meg az, ami megtörtént a 40-es években. De a Covid alatt, amikor láttam azt, hogy az emberek kihívják a rendőröket másik emberekre, azokra, akik kisebb csoportokra, akik az utcán beszélgetnek, fiatalok, mert egyszerűen be vannak zárva az egész hónapban, és ha egyszer kimennek pár szót váltani, akkor kihívják rájuk a rendőröket, akkor már éreztem azt, hogy ezek a folyamatok továbbra is itt vannak, és az a fajta propagandisztikus kommunikáció, amely a 40-es években történt, az ugyanúgy érvényes a 2024-es évre is, amikor minden fekete és minden fehér, vagy az egyik oldalon áll az ember, vagy a másik oldalon áll az ember, és lehetetlen diskurzust folytatni bármilyen témáról.
Ugye, ha nem tévedek, ennek a filmnek az egyik célja az volt, hogy úgy bemutatni egy adott kisebbség, tehát adott esetben ugye a felvidéki magyar közösségnek a helyzetét, hogy tényleg az nem egyenlő bánásmódban részesül. Szerinted ez mennyire sikerült, illetve vannak-e egyfajta visszajelzések a nézőktől? Mert ugye közönség találkozókra is jártuk, hogy járjátok a településeket, községeket, városokat. Mik a tapasztalatok?
Én azt hiszem, hogy a filmben nagyon erősen határvonalat húztam a csehszlovák állam és a szlovák emberek között.
Igen.
És azt hiszem, hogy nagyon fontos megértenünk is, hogy most mi nem arról beszélünk, hogy a 40-es években mi csak egy elnyomott kisebbség voltunk, és az áldozat szerepébe állítjuk magunkat, hanem épp ellenkezőleg inkább azt szeretnénk bemutatni, hogy már pedig össze tudjuk magunkat szedni, és nagyon fontos, hogy összeszedjük magunkat, és kiálljunk azért, ami fontos. Ezért azt hiszem, hogy nagyon jól sikerült is szétválasztani, ugye ennek az egyik legfontosabb része, vagy mementója talán Rudolf Červenák, aki egy kocsmáros volt. A Hancsowski család egyik lakását béreltem, ugye Hancsowski kereskedők voltak, volt egy bicikliboltjuk, egy gazdag családról van szó, és az ő albérletükben lakott ez a Červenák, és ő még alibit is biztosít Hancsowski Béla számára, azt mondja a bíróságon, hogy aznap éjszaka ott volt nála, és együtt fél deciztek. És ez egy nagyon fontos része szerintem a történetnek, amire persze rámondhatjuk azt, hogy csak azért mondta, mert a családi albérletben lakott, de milyen motivációja volt már ilyenkor az embernek, amikor a családot a tárgyalás után mindenki tudta, hogy ki lesz utasítva a család, és meg lesz hurcolva a család ezután. Tehát én nem hiszem, hogy csak ez miatt állt volna mellém, és nagyon fontos most is megértenünk azt, hogy szerintem nekünk nem a szlovákok az ellenségeink, nekünk a rossz ideák,
rossz döntések, rossz politikai helyzet, igen.
A rossz ideák a mi ellenségünk, és ezzel kell szembeszállnunk, és ami a legpozitívabb visszajelzés ezzel kapcsolatban az, hogy például a diákoktól, hogy a diákok is mindezt megértik, és át tudják ezt érezni. És ez nagyon fontos, mert az ő véleményük is fontos, meg megvan az ő véleményük, de nagyon ritkán kérdezzük őket. És amikor egy 300 fős galántai moziteremből nem tudunk szabadulni, mert még folyamatosan jönnek a kérdések, és egy parázsvita alakul ki egymás között, és sugdolóznak.
Ezért jó egyébként.
És azt látom, hogy még az ebédkor, amikor leülnek is, erről fognak beszélgetni, akkor bármennyi szenvedés is volt, bármennyi probléma is volt, igen, van bennem egy nagy elégtétel, hogy ez most megérte, és van értelme a munkánknak.
Minek ezek a közönség találkozók, ugye nem csak a film után ugye beszélgettek az emberekkel, és ott azért előjönnek hasonló témák, kérdések, problémák, mikkel szoktatok találkozni?
Leginkább, a legtöbb kérdés arra vonatkozik, hogy ha 2011-ben halt meg a Hancsóczky Pista, akkor miért nem kutattuk fel a történetét?
És rejtély, tehát, hogy ez...
Hát igen, és erre sajnos nincs jó válaszunk, ez egy elszalasztott és elmulasztott lehetőség volt.
45 után ugye kommunizmus, szocializmus, az bezárt mindent, és akkor utána a 90-es években...
A családot kiutasították, tehát a család Magyarországon élt ezt követően, és Hancsóczky István, Bélának a testvére, Magyarországon is halt meg, és csak a halála után hozták haza a Hanvai Tornaljára. De ebben az időszakban, tehát 2011-ig sajnos nem ment el senki Hancsóczky István után, és nem rögzítette az emlékeit. Nem vagyok benne biztos, hogy beszélt volna az esetről. Egy utólagosan megtalált családi ismerős azt mondja, hogy neki sem nyilatkozott nagyon arról, hogy mi történt. Hát valahol ezt is meg lehet érteni, hát ez egy hatalmas trauma lehetett a család részére is. Az eddigi életüket hátrahagyva el kell hagyniuk a várost, az országot, a vagyonukat, és Magyarországra kell települniük.
Azért is érdekes, amit mondasz, mert a film is úgy végződik, hogy igazából a nézőre van bízva az, hogy elképzelni, hogy mi lesz ezután. Tehát ugye Hancsóczky Bélával az egyik lányismerőse találkozik a budapesti villamoson, és hát nem ismeri fel, vagy hát tetteti a Hancsóczky Béla, hogy nem ismeri őt, mert ezzel veszélybe kerülhet. Ezzel persze ugye kijelenthető az, hogy nincs befejezve a történet, és az a kérdés, hogy érdemes lesz-e folytatni a történetet, és hogyan. Tehát, hogy még több szálakat lehet kibontani, még több társadalmi témát fel lehet hozni. Gondolod, hogy van erre igény?
Szerintem mindenképp van még ebben a történetben. De még nincs a kezünkben az az anyag, vagy az a forrásanyag, amelyből meg lehetne írni ezt a második részt, vagy ezt a történetet. De például a vetítés után kapott az egyik stábtagunk egy személyes meghívást Budapestre. Most szándékosan nem nevezem meg az embernek a nevét, nem tudom, hogy egyet értene ezzel. Aki rendelkezik a Franciaországból küldött levelekkel, amelyeket Hancsóczky Béla küldött. És számomra ez is egy ámulatba ejtő dolog volt, mert a levéltári anyagban hivatkozik erre a rendőrség, hivatkozik erre a titkosszolgálat, hogy ők is a levelekre hivatkoznak, hogy Franciaországban van, de sosem láttam ezeket a leveleket, és ezeket a képeket. És úgy, ahogy ezek a levelek előkerültek, úgy még nagyon sok dolog elő fog kerülni, és remélem, hogy ennek a filmnek a hatására is elindul majd valami. vagy valakik, akik tudják, hogy pontosan hol kell mondjuk Franciaországban keresni, vagy hogy Magyarországon még melyik az a levéltár, amely még rejtegeti az információkat ezzel a filmmel kapcsolatban. És hát nem is akartuk a magyarországi életét, vagy azt a rövid 3/4 évet, amit még Magyarországon eltöltött, feldolgozni a filmben, mert éreztük, hogy egyrészt ehhez a történeti egészhez már talán nem tesz hozzá annyit, másrészt pedig még a sötétben tapogatózunk, de biztosan van, és nagyon reméljük azt, hogy még sikerül ezt felkutatni.
Ugye érdemes lesz-e folytatni, vagy hát van ebbe gondolom társadalmi igény is, hiszen a közönség találkozóktól ugye azt tapasztalható, amit mondtál, hogy vannak folyamatosan kérdések.
Igen, így a társadalmi igénnyel kapcsolatban szerettem volna azt elmondani, hogy ezt utólag Varga Emese szembesített ezzel, aki a dramaturgunk volt, és az írótársam, hogy felfogtam-e azt, hogy mi a tűzzel játszunk, és nem értettem, hogy mire gondol, de most utólag már úgy, hogy a Pressburg is sikeres lett, a Hancsowski is sikeresen teljesít a mozikban, megértettem, hogyha elbuk az egyik vagy a másik projekt, most függetlenül attól, hogy ki szereti a Hancsowskit, ki nem szereti a Hancsowskit, meg ki szereti a Pressburgot, és ki nem szereti a Pressburgot, ha elbuk valamelyik alkotás, vagy mind a két alkotás, akkor azzal a következő X évre kilőjük annak a lehetőségét, hogy erre igény van, és erre hivatkozva már bárki megvonhat bármilyen támogatást, vagy egyáltalán a témában senki nem fog majd lehet, hogy olyan témák után nyúlni, ha azt látja, hogy a közönség részéről erre nincs igény. És én ezt csak most utólag tudatosítottam, hogy ha ez rosszul sül el, akkor mennyit vesztettünk volna, nem alkotóként, hanem közösségként. És ezért is vagyok nagyon hálás mindenkinek, aki vette a fáradtságot, beült az autójába, elment a moziba, és megnézte a filmet, mert ezek az apró lépések és ezek az apró cselekedetek is mutatják azt, hogy van igény, és hogy közösségként össze tudunk tartani.
Aki még nem tette meg, azt mindenképpen tekintse meg ezt a filmben, nagyon
várjuk
jó.
Várjuk a vetítésekre.
És hát ugye erre szeretnék reflektálni, hogy ez egy felelősség is, ugye? Tehát, mert ez egy nagyon-nagyon komoly téma, nagyon mély téma, és hát aktuális is. Tehát, hogy azért a mi közösségünket is bemutatja, hiszen az a szlovák közvéleményben sajnos ezek a témák el vannak feledve, és ezért kell visszahozni ezeket a témákat. És ehhez kapcsolódik a következő kérdésem, hogy ugye nagyon kevés film készült ilyen tematikában, hogy részt ugye a korban sem, meg akkor se volt bemutatva, meg egy ilyen hasonló téma se volt, de mit gondolsz, hogy milyen hasonló, fontos történelmi, társadalmi témákat lehetne még a vászonra tűzni, vászonra vinni, amely a felvidéki magyar közösséget érinti, tehát Benes dekrétumok, kettős állampolgárság, és még lehetne sorolni. Tehát van téma bőven, és ezeket, hogyha megvalósítjuk...
Igen. Hát elsősorban úgy gondolom, hogy azért alkotások készülnek, tehát például pont a Hancsowskival együtt fut a mozikban az Emma és a halálfejes lepke is, amely szintén a 40-es éveket dolgozza fel. Tehát a mi filmünk talán annyiban volt másabb, hogy nagyon szűk volt tehát hogy a szlovákiai-magyar alkotók készítették, és szlovákiai-magyar színészekből kizárólag, hát egy kivételével Németh Krisztián Budapestről hívtuk, de szlovákiai-magyar színészek is adták elő ezt a filmet. És úgy gondolom, hogy nagyon sok téma van, de nagyon fontos, hogy ne essünk át az ön sajnálatba. Nagyon fontos, hogy egyrészt beszéljünk ezekről a témákról, ugye ez mint egy pszichológiai terápia. Tehát, hogy elsősorban muszáj beszélnünk róla, és fontos megértenünk azokat a folyamatokat, amelyek vezettek, mert az életben nagyon sok apró döntést hozunk, és nem veszük észre, de nagyon sokszor mi is hozunk, nem tudom, demagóg döntést, mi is hozunk autoriter döntést, és fontos, hogy legyen egy pozitív kicsengése, azt hiszem minden egyes alkotásnak, ami elkészül, ezt a pozitív kicsengést valahogy be tudjuk fogadni, ezáltal valahogy újra visszataláljunk az identitásunkhoz, mert úgy látom, hogy most egy hatalmas identitásválság van, ami része a nagy politikai válságnak, része a nagy kulturális válságnak, része a társadalmi válságnak, a különböző területeinek is.
Sajnos ez így van, pontosan.
De ha ezt lebontjuk, akkor minden velünk kezdődik, és magunkkal kezdődik, és ha mi identitás válságban küzdünk.
Alulról társadalom, így kell, pontosan.
Pontosan. Mindig először magunkkal próbáljunk megkezdeni valamit, mielőtt a... Tehát ezért sem működik szerintem a szlovák politika, mert akinek nincs előélete, meg nincs közéleti előélete, és nem tudja, hogy mit jelent az, hogy kis közösségben építkezni, az nem fogja tudni azt se, hogy építkezzen nagy közösségben. Ezzel a válsággal meg kell harcolnunk először, és erre kínál szerintem most lehetőséget a Hancsovszky film is, hogy szembenézzünk ezzel, és merjük azt mondani, hogy mi nem csak egy elnyomott nép vagyunk, és ezért nem teszünk semmit, hanem emelt fővel merjünk végigmenni az utcán, és ha azt mondják, hogy már pedig most szigorítunk, nem tudom, hogy aktuál politikai kérdésekben is mondjak valamit, hogyha azt mondják, hogy szigorítunk a nyelvtörvényen, akkor ne legyünk közömbösek, hanem merjünk odaállni, és azt mondani, hogy nem, már pedig nekünk ez nem felel meg. Ne robbantsunk, de álljunk ki közösségként.
Igen, pontosan. Nemzetközi viszonylatban mi a terv a filmen? Mert azért érdekes lenne azt az aspektust is megvizsgálni, hogy ugye fontos, hogy azért a Szlovákián belül is, a szlovákiai magyar közösségen belül a szlovákiai magyarok, felvidéki magyarok megismerjék a filmet, a szlovákok is tudják, hogy ugye mi történt, de azért nemzetközi viszonylatban is Európa, Egyesült Államok, hogy azért tényleg egy elfedett kisebbség van itt Európában ezzel?
Jelenleg külföldre csak a fesztiválok révén tudunk kikerülni, így kerültünk ki a Svéd Nemzetközi Filmfesztiválra, ahol, ha jól emlékszem, szeptemberben volt a vetítése is a filmnek. A Római Prizma Fesztiválra, ahol szintén legjobb dokumentumfilm díjat sikerült elnyernünk, és hát, hogy is mondjam, még a tavaszi fesztivál szezon előttünk van, tehát mi most az őszi körre jelentkeztünk, amelyre júniusban volt a határidő, tehát közvetlenül a film elkészítése után, de továbbra is terben van az, hogy még filmfesztiválon szeretnénk megfuttatni a filmet, és ezt követően minden bizonnyal majd valamelyik streaming szolgáltatásra is fel fog kerülni a film, hogy melyikre azt még nem szeretném előre elmondani, mert ilyenkor ez különböző egyességeknek a tömkelege, hogy melyik régióban van hajlandóság arra, hogy ez felkerüljön, hogy ez nem egy egységként van kezelve, de nyilván a hollywoodi mozikban nem tervezünk vetíteni a következő hónapokban.
De hát Sanya, említetted a beszélgetés során, hogy merjünk nagyot álmodni. Ezt azért...
Én azt hiszem, hogy már háromszor túl teljesítettük azt az álmot, amit megálmodtunk, úgyhogy én most ezzel kellően elégedett vagyok, és hát továbbra is nagyon szűk az a, hogy is mondjam, aktív stáb, aki mozgatja a szálokat, és napi szinten foglalkozik, mert hogy ilyenkor még továbbra is 4 ember napi szinten kezeli a közösségi médiát, a terjesztést, a vetítéseket, a közönség találkozókat, tehát ez egy elképesztő munka. A gyártással beszéltem pont a napokban, ők azt mondták, hogy ebből a munkából, amit most a terjesztés alatt végbe vittek, már minimum egy 60 perces filmet le lehetett volna forgatni, ami nagy szó.
Hát én magam nevében és azt hiszem, hogy a munkatársaim nevében is elmondhatom, hogy én elégedett vagyok felvidéki magyarként. Nagyon fontos, hogy ilyen témákról szó legyen, beszéljünk folyamatosan, ugye tárjuk fel a múltunkat, és mutassuk meg azt, hogy olyan közösség vagyunk, amely nem nyugszik bele a sorsába, és hogyha van olyan probléma, akkor tényleg meri felvállalni magát, és meri elmondani a problémáit, és hát az a cél, hogy ez az üzenet, ez eljusson minden felvidéki magyarhoz, és hát ugye a filmen keresztül juthat el legközvetlenebb, úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó folyamat, amit ti elindítottatok, és reméljük, hogy ilyen lesz a folytatás is.
Hát hálásan köszönjük, és tényleg hála és alázat van a szívünkben, hogy ennyien megnézték a filmet, és hogy sikere van. Köszönjük szépen, és köszönöm a lehetőséget.
És hát, kedves hallgatók, tekintsék meg a filmet, mert nagyon tanulságos, és nagyon jó. Köszönöm a megtiszteltető figyelmünket. Mi jövünk a jövő héten, és addig is vigyázzon a munkra. A viszonthallásra.